következő műsor megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
Standing in front of this large painting of mine called the Sherkin.
Egy nagy méretű festmény előtt állok, amit én festettem. A kép címe a Sergil család. Itt látható Amrita Sergil a legutolsó festménye előtt. Mellette a húga, az anyám, mindketten 20 év körüliek. A festmény középpontjában anyjuk áll, a nagyanyám, Marie Antoinette, és távolabb, a mögöttük lévő szobában a nagyapám, Umrao Sergil. Ez egy nyugtalan családi jelenet, mintha a család összetörne. Mindenki a maga saját világába zárkózik, más-más gondolatokkal, álmokkal.
Apám, Umrao Singh Sergil, pandzsabi nemesi családból származik. A hittudományok, a filozófia, lelkes művelője és a társadalmi emancipáció, különösen a nők emancipációjának az úttörője. Feleségül vette anyámat, a különleges művészi érzékkel megáldott magyar nőt, akinek részben köszönhetem mindazokat a sikereket, amelyeket eddig elértem, mert kislánykorom óta lelkesített, támogatott engem, és segítette a művészi karrierem kibontakozását. Én és a húgom Budapesten születtünk, és a háború végéig ott éltünk.
Amrita Sergilt születésétől kezdve ismerem. Én akkor már legalább 5 éves lehettem. Szüleink a közeli rokonság miatt gyakran összejártak. Anyjuk elkényeztette őket. A gyerekek azt csinálhattak mindig, amit éppen akarnak. A felnőtteknek ebbe kevés beleszólásuk van. Így a társaságban per babák szerepeltek, ez volt a mamájuk által alkalmazott meghatározás, és a vendéglányokat mindig arra használta föl, hogy azokra rábízta a babákat, hogy vigyázzon rájuk, míg ő a többi vendéggel foglalkozott. A család érdekes módon került össze a Mici nénémet, unoka nénémet, egy barátnője magával vitte Londonban egy távi szezonra. és ott megismerkedett Nora Singer, aki ebből beleszeretett, és megkérte a kezét egy rövid idő múlva, és hát így jött létre a házasság. Akkor mi eljöttek Magyarországra, és nem sejtették, hogy egy-két év múlva ellenséges hallatolónak fog számítani, mert hiszen 14-ben kitört a világháború. A családi apanást, amit Indiából rendesen havonta küldtek neki, többé nem kaphatta meg. Itt álltak minden anyagi háttér nélkül, és hát értékes holmiaik, szőnyegek és hasonló műtárgyak eladásából éltek, és hát aztán ugye a családi támogatásra szorultak. Kint is éltek Dunaharesztin, ahol a családnak, Antoinette-nek, Mici néni édesanyjának volt egy szép, úgy mondták, hogy úri háza, ott látták őket vendégül.
A háború végéig vidéki házunkban Dunaharasztin éltünk. Azok a folyóparti nyarak felejthetetlenek. Pajtásaimmal gyakran fürödtünk a Dunában. Anyám sokszor énekelt. A magyar népdalokat máig nagyon szeretem. Kicsi korom óta festek. Legjobban annak örültem, ha színes ceruzákat, festőkészletet, rajzlapokat, képeskönyveket kaptam ajándékba, de nem szerettem a kifestőkönyveket. Mindig a saját elképzeléseimet rajzoltam és festettem meg, elutasítva bármiféle tanácsot, javítást vagy beavatkozást.
Murao Singh hallatlan, előnyös emberi tulajdonságokkal rendelkezett. Mindenhez értett, minden érdekelte, festészet, a zene, az európai zene, és hát természetesen filozófia és vallás. Nem vitás, hogy ilyen környezetben megvolt a háttere annak, hogy Amritából művész legyen, Amrita csak véletlenül festő, meg ugyanannyi tehetsége lett volna ahhoz is, hogy például zongoraművész legyen.
1921. januárjában Magyarországról Indiába költöztünk.
सुहागा रख गरीबी वेस पाओ करम कर जाम सी पाओ करम कर जाम सी से कर पाकट देख माया साथ ना होए बा बाबा माया साथ ना होए। आन हट कर आर जा सच नाम कर वत सोच कर पांड सार इस विच तिस नू रख लाए चेत कर चाकरी मन नाम कर कम बदिया कर सावनी ताको आखे तन नानक वे कैन दरकार नानक वे कैन दरकार चढ़े चमकन वन माया साथ ना होए बाबा माया साथ ना होए
Szüleim a Himalája tövében, Szimlában rendezték be otthonukat. Hugommal, Indirával együtt megtanultam angolul, de francia és táncleckéket is vettünk. Zongoráztam, hegedültem, de a festészet változatlanul jobban vonzott. Szüleim otthon tanítattak, mert tudták, hogy az iskolában megtörik a gyermekek művészi hajlamait. 1927-ben nagybátyám, Baktai Ervin látogatott meg bennünket. Nagybátyám, aki festőnek indult, tehetségesnek tartott, és azt tanácsolta nekem, hogy a környezetemből válasszak élő modelleket. Nagybátyám meggyőzte a szüleimet arról, hogy a tehetségem Európában jobban kibontakozhat. Családunk hosszas habozás után 1929-ben átköltözött Franciaországba. Párizs ekkor a művészet fővárosa volt. Jelentkezésemet elfogadta az École des Beaux-Arts, így a világhírű tanár, Lucien Simon diákja lehettem. Én voltam az első indiai, és egyben legfiatalabb művésznövendék. Lucien Simon nagysága abban állt, hogy sohasem tanított. Hagyott minket kínlódni a technikai nehézségekkel. De minden diákját, akinek munkája tetszett neki, azokat bátorította a saját kifejezésmódjuk kialakítására. Tolerálta az ellentmondást, imádta műtermelék körét, amely ebben az időszakban az iskola leglármásabb, de legszorgalmasabb műterme volt.
Egy napon egy száriba öltözött lány jött közénk. Elképesztő csend fogadta. Még sohasem láttunk hozzáfoghatót. Őt nem cikiztük ki hangosan, ahogy az összes többi újonnan jöttet szoktunk. Elkezdett dolgozni, és elhűltünk a munkája láttán. Annyira jó és annyira érett volt, ahol ott a lány alig 16 éves lehetett. Három, négy vagy öt nyelven is beszélt. Egy kicsit mindenki szerelmes volt belé, már úgy értem a fiúk. Én is. Valamivel több, mint egy évig jártunk együtt. Ez alatt két képet festett rólam, én meg egyet róla, de megsemmisítettem, mert nem tetszett. Ma már bánom. Eljárt a kis szobámba, amit ott béreltem, ahol édesanyám dolgozott. Anyám teát főzött nekünk, mi meg tényleg keményen dolgoztunk. Egyfajta barátság, vagy amolyan szerelem és barátság alakult ki közöttünk. Azokban az időkben nem úgy voltam, mint ma. Nem tudom, hogy ma mi lenne közöttünk, de akkor nem történt semmi. Sajnálom, mármint, hogy soha semmi nem történt közöttünk. Az első kép, amit rólam festett, egy arckép, szemből karba tett kézzel ülök. A kép remek portré. A másikat a lakásunkban festette, és készített egy harmadikat is a műteremben, amit közösen béreltek, egy Marie-Louis Sachagny nevű lányjal, aki ugyancsak kiváló festő volt, és szintén nagyon fiatalon, azt hiszem 25-26 évesen halt meg. Ez a műteremhez mindkettőjüknek volt kulcsa, de volt egy kulcsa házmesternél is, és na, kiadták a parancsot, hogy az összes festőt és szobrászt engedje be, aki ott akar dolgozni. De sem Marie-Louise, sem Amritát nem lehetett túl gyakran látni. A műteremben nem volt más, mint két szék és egy festőállvány. Nem volt túl világos a műteremben. Jártam Amrita családjánál is. Rengetegen voltak náluk, mindenféle nemzetiségű, értelmiségi. Az édesapját szinte sosem lehetett látni. Mindig az édesanyja fogadta a vendégeket. Azt hiszem, ő egy magyar énekesnő volt. Nagyon jó lelkűen fogadott, és ragyogó intelligenciával társalgott. A harmadik képen ülök, és kezemben két almával pózolok.
Drága jó mamám, Muckó! Tegnap érkeztünk meg Magyarországra. Azt hiszem, mondanom sem kell, hogy mennyire hiányzol nekünk. Alig tudom elképzelni, hogy te már a messzi tengeren jársz. Mi jól vagyunk, Verőce remek hely. Van egy teljesen elhagyatott kis szigete, jó homokja, erdeje, és persze Dunája. Elkezdtem festeni. Nagyon rendszeres, beosztott életet akarok élni. Festészet, evezés, úszás, nagy gyaloglások. Indu istenien érzi magát. Folyton mókázik, viccel és nevet. Már egészen jól levezek. A minap volt zebegényben egy mulatság. Mi is elmentünk. Én meg Viktor. Hajnalig mulattunk cigány mellett. Pesten járva meghallgattuk Szabó Dezső irodalmi estjét. Volt néhány érdekes gondolata a zseniről. Egy kávéházban találkoztunk Karintival is. Nagyon kedves volt. Meghívott bennünket vacsorára. Jusufnak írtam egy komoly levelet, amiben kijelentem. Ha nem szokik le az ivásról, akkor nem megyek hozzá feleségül. A mohamedán házasság igen meggondolandó. Jusuf imádja a nőket, és képtelen a hűségre. Ha elvesz egy másik nőt, akkor én nem tehetek semmit. Jusuf a Hungária Hotelben lakik, és úgy iszik, mint a kefekötő. Az utóbbi időben rengeteget dolgoztam. Egyebet sem csináltam, csak egész nap festettem. Az ernyesztő hőségben néhány tájképet és csendéletet is felvázoltam. Felfogadtam egy cigánylányt, aki napi egy pengőért plenerben ül nekem. Két pengőért hajlandó még aktot is ülni. A napokban megkezdtem egy nagyméretű képet. Igen lassan haladok, mert most már gondolkozom is, miközben festek. Ez a jó irány. Tegnap voltunk egy nagyon szép Bartók Béla koncerten. Bartóknak rendkívül érdekes megjelenése van, és nagyszerűen játszik. Úgy tűnik nekem, hogy sohasem kezdtem festeni, mindig festettem. Mindig volt bennem egy különös bizonyosság afelől, hogy festőnek kell lennem, és semmi másnak. Noha tanultam, sohasem tanítottak festeni a szó szoros értelmében. A személyiségem lázadt bármiféle külső beavatkozás ellen. Mindig és mindenben magam akartam megtalálni az utamat. Thank you. Egy képnek festménynek kell lennie. Ez azt jelenti, hogy egy szék vagy egy pár csizma képének esztétikailag olyan kielégítőnek és érdekesnek kell lennie, mint egy jóképű férfinak, vagy egy elragadó nőnek. Lévén, hogy a művészet célja absztrakt szépségből varázsolni élményt, a vonalak, a formák, a színek segítségével, és nem pedig a képen ábrázolt modell szépségéből. A festészet az első, és a modell csak a második tényező egy képen. Egy művet szemlélve azok az emberek, akikben semmilyen érzelmet sem keltenek a tiszta formák, értetlenül nézik azt. Olyanok, mint a süket a koncerten. 3 évig dolgoztam az École des Beaux-Arts-ban, és minden évben díjat nyertem a portrék és életképek versenyén. 1932-ben állítottam ki első festményemet a Grand Salonban. Képemre azonnal felfigyelt néhány kritikus, akik a kép erejét, határozottságát dicsérték. Egy évvel később a Fiatal Lányok című kompozíciómat az évképének nyilvánították. A zsűri név nélküli szavazással a Grand Salon tagjává választott. Ezzel én lettem az első indiai, és egyben a legfiatalabb tag. Alig voltam akkor 20 éves. A kritika így hangzott. Hiszen te még csak gyerek vagy. Lehetséges lenne, hogy te festetted ezt a képet? Azt hittük, egy férfi alkotta, legalább 30 év tapasztalatával a háta mögött. Biztosan ecsettel a kezedben születtél. Drága jó mucikám, ugye tudod, hogy már felnőttem? Kérlek, kezelj is így engem, te okos, megértő édesanyám. Tegnap kaptam meg leveledet, és mint egy hirtelen pofon úgy hatott rám. Soha nem volt semmiféle szexuális kapcsolatom, és nem is lesz Marie-Louise-zal. Ezt elhiheted nekem, és mert tudom, hogy mennyire objektív és intelligens vagy, őszinte leszek veled. Be kell vallanom, abszolút egyetértek veled egy férfival folytatott szexuális kapcsolat hátrányairól. Ugyanakkor szükségem van fizikailag kiélni a szexuális igényeimet. Nem hiszem, hogy ezeket át lehetne hárítani, és át lehetne élni kizárólag a művészetben, és idealistaként beletörődve egy egész életen át így élni. Az csak az elvarázsolt agyag buta ideája. Úgy gondolom, hogy ha lehetőségem lesz rá, kipróbálom a női nemet, és azt hiszem, hogy ilyen értelemben Marie-Louise is egy abnormális asszony. Marie-Louise tényleg nem egészen normális, de nem leszbikus. Azt hiszem, hogy valami furcsa, teoretikus, exhibicionista mániája van, mint ahogyan ezt te is észrevetted. Ha társaságban vagyunk, fogja a kezemet, és mondogatja, hogy milyen gyönyörű vagyok, és különösen néz rám. De amint magunkra maradunk, teljesen megváltozik. Megnyugodhattok, ha nyugalomra lenne szükségetek, a szabad szájúságom és a szexuális szokásaim miatt. A legkevésbé sem tartom magam erkölcstelen embernek. Nem vagyok az. Köszönöm, mucikám, hogy gondolsz rám, és isteni pulóvereket kötsz, de elhatároztam, hogy ezután csak száriba járok. Thank you. Kedves anyu és apu! Ahogy már tudjátok, úgy döntöttem, hogy visszamegyek Indiába. Művészi fejlődésem miatt határoztam így. Tudom, hogy új forrásokra van szükségem. A hosszú európai tartózkodás vezet vissza Indiába. A modern művészet mutatta meg az utat, hogy megértsem és értékeljem India művészetét. Tanárom is gyakran mondta, gazdag színhasználatomból ítélve, hogy nem a nyugat szürke műtermeiben, hanem a kelet fényeiben és színeiben fogok rátalálni művészi önmagamra.
Thank you. Krishna has promised to unite with Radha in the forest grove. Radha waits all night long, but Krishna does not come. Now, it is dawn. The moon has set. The birds begin to sing. And Krishna arrives, heavy-lidded and sleepy, having dallied with another woman. Seeing him thus, Radha, in uncontrollable anger, speaks, "Go away, Krishna. Speak not these lies to me. Follow the sidewalk. Return to her, for she will quench your passions and give you joy. Why do you come to me now, O Krishna, as black as the spots on the brilliant sun? Your lips are marked from having kissed the eyes of the other one." And Krishna, caught red-handed, replies, I was out in the forest, eating blackberries, and these, I swear, are the stains of those." Ah, Krishna, your body is marked by bruises and scratched by hole-scoring nails, and your passions unmatched. Each line as brilliant as glowing sapphire, in golden words is written the victory of that fire. And Krishna replies, I was out in the forest, plucking flowers for your hair. For hours I lingered, I swear. The path was thorny, and when I went to pluck the flower, the thorns scratched me mercilessly, I swear. Ah, Krishna, my heart lies heavy as a stone. I cannot bear your lies. Go, leave me alone.